megfelelő módon jelenítjük meg a miénkhez hasonló földek és az azokat benépesítő lények nagyságrendjét, nem fogjuk többé a földi nagyságot bámulni. És nem nézhetünk föl Istenre, mindezen nagy világok őskorára másképp, mint mély tisztelettel lelkünkben.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. A hazafiság és az erős Európa fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Patrióták Európáért Pártszövetség első közgyűlésén elmondott beszédében Párizsban. A magyar miniszterelnök köszönetet mondott Marine Le Pennek, a francia nemzeti tömörülés elnökének a közgyűlés megszervezéséért, és gratulált a pártszövetség újonnan megválasztott elnökének, Santiago Abascalnak, aki a spanyol Vox párt elnöke. A múlt heti amerikai választás tanulságait elemezve leszögezte, Donald Trump volt elnök, aki maga is hazafi, egy terminusnyi szünet után visszatér a hatalomba, így büszkén mondhatjuk, hogy mi patrióták vagyunk többségben a nyugati világban. A kormányfő beszélt arról is, hogy az országokat sokkal jobban is lehet kormányozni, de a baloldalnak nincs meg a képessége erre. Vezetésük alatt Amerika és Európa erőtlenné vált, rosszul kezelték az inflációt, az energiagazdálkodást, a biztonságot, a háborút, az oktatást, a civilizációs kihívásokat és természetesen a bevándorlást. Santiago Abascalt, a spanyol Vox párt vezetőjét választották tehát meg Párizsban a Patrióták Európáért pártcsalád elnökének. A tisztségre nem volt más jelölt. A szövetség első közgyűlésén Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke is részt vett, Gál Kinga, a Fidesz EP képviselője pedig közösségi oldalán bejelentette, megválasztották a pártcsalád alelnökévé. A résztvevők elfogadták az alapszabályokat is. A végső határidő előtt megállapodás jött létre az Európai Parlamenttel az unió jövévi költségvetéséről, jelentette be az államháztartásért felelős államtitkár Brüsszelben. Banai Péter Benő, az uniós magyar elnökséget képviselve, a gazdasági és pénzügyi tanács költségvetési vitája után elmondta, intenzív tárgyalások után jött létre a megegyezés. Hozzátette, a megállapodás által biztosítani lehet az unió versenyképességét növelő programok finanszírozását. Az EU 2025-ös költségvetése 199 milliárd 400 millió eurós kötelezettségvállalást és 155 milliárd 200 millió eurós kifizetést tartalmaz. Átlagosan 30%-os béremelésben részesülnek a vízügyi terület dolgozói január 1-től. Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Szaktárca közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a béremelés a következő években is folytatódik, 2026-ban 12, 2027-ben pedig 10%-kal emelkedik átlagosan a vízügyi terület dolgozóinak bére. 5 új gyors beavatkozó egységet állít szolgálatba Budapesten az Országos Mentőszolgálat. Októberben 35 ezer mentési feladatot és csaknem 10 ezer ügyeleti beteget láttak el Budapesten és környékén. Az év első 10 hónapjában a segélyhívásoktól a kiérkezésig átlagosan 12 perc telt el. A szervezet hangsúlyozza, a fővárosi esetszám évről évre emelkedik. Még több mint 4 millió szabad járó betegidőpont foglalható az egészségablakban erre az évre. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt is közölte, a jövő évi szakrendelési időpontok közül már 1 millióra lehet bejelentkezni az alkalmazáson keresztül. A legtöbb szabad időpont jelenleg sebészetre, röntgendiagnosztikára és a nőgyógyászatra áll rendelkezésre. Az applikációt már csaknem 3,5 millióan töltötték le. Azok a 65 év felettiek, akiknek december 1-ig megigénylik a gondosórát, karácsonyig biztosan készhez kapják az eszközüket, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon. Nyitrai Zsolt megismételte, a regisztrációt a 0680 804 050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosóra.hu internetes oldalon lehet megtenni. A magyar labdarúgó válogatott összességében sima 4-0-ás vereséget szenvedett Hollandiában a Nemzetek Ligája A divíziójában. Az eredmény ezúttal tényleg csak másodlagos volt, miután a magyar csapat segédedzője Szalai Ádám a meccs korai szakaszában hirtelen rosszul lett és összeesett. A korábbi 86-szoros válogatott csatár állapotát azóta stabilizálták, így talán a magyar csapat nyugodtabban készülhet a keddi németek elleni találkozóra. Annak a meccsnek egyébként már nem lesz tétje, az amszterdami vereséggel eldőlt, hogy mindenképpen harmadik helyen végez válogatottunk, így pótselejtezőre szorul. Szalai nem sokkal éjfél előtt aztán a kórházból üzent a magyar szurkolóknak, azt írta jól van, úgy tudni epilepsziás rohama volt. Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondta, a folytatás mellett a játékosok döntöttek meccs közben, és nem akart a drámai körülményekben kifogást keresni a 4 gólos vereségre. Végül az időjárásról, az északi középhegység tágabb térségében tartósan párás, ködös, az északkeleti tájakon borult marad az idő, szitálással, másutt kisüt a nap, gyenge marad a szél. A csúcshőmérséklet 3-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagymari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor tipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Mikita Gábort, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusát, akivel most érdekességként éppen egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, és nem egy kulturális programajánló műsorban, de nem véletlenül kerestem meg Önt, hiszen gasztronómiai témájú érdekességeket, különlegességeket árul majd el nekünk az előttünk álló jó néhány percben olyan színésznőkről, akik bizony a konyhában is ügyeskedtek. A közelmúltban Múzeumi Menüet címmel volt egy programjuk, és azon kedves hallgatóink számára, akik nem tudtak ezen a programon részt venni, Ön most lesz olyan kedves és összefoglalja ebben a programban elhangzott érdekességeket. Már a cím is érdekes és érdeklődést felkeltő. Mert hogy színésznők fakanállal, ez volt a program címem. Hát kíváncsian várjuk, milyen érdekességeket is oszt meg velünk.
Igen, a program címében, a múzeumi menüetben ugye külön nagybetűkkel kiemeltük a menü szót, ezzel jelezve az, hogy itt színházi kultúra és gasztronómia találkozásáról lesz szó. Egy érdekes, izgalmas és gazdag téma, mert jó pár színésznő nem csak a színpadon, de a konyhában is nagyot tudott alkotni. Kezdetektől fogva jó pár ilyen színésznőt tudunk felsorolni. Számunkra ugye meghatározó személyiségük Miskolcon Dériné Széppataki Róza. Hát ő is leírta a naplójába, hogy amikor felültek az Echo szekére, Tália szekerére, és tudták, hogy több napig fognak szekerezni, és nem fognak eljutni jobb, módosabb vendégfogadókban, nem igen lesz lehetőségük étkezésre, akkor bizony utazás előtt Dériné is napokon keresztül sütött, főzött olyan ételeket, amelyekről tudta, hogy a szekére nem fog megromlani, több napig is lehet szállítani ezeket az étkeket, és hát meglepő, de bizony ő már nagyon hamar a kávénak nagy szerelmese, rajongója volt, úgyhogy bizony kávéfőző masinája is volt, és útközben, amikor megálltak valahol egy-egy réten, patak mellett, akkor bizony kávét is főzött, és a kollégáit is kínálta. Sőt, még azt is leírta, hogy hol évtizedek múltán is emlékezett, hogy melyik vendégfogadóban ivott ihatatlan kávét, és hogy a kassai nemesi házban viszont milyen fantasztikus tejszínhabos igazi jó kávéval kínálták meg. És hát ez a hagyomány, az ízek szeretete azért folytatódott, tovább tudta adni a színésznőknek. Így az ő utódjának, a Nemzeti Színházban Laborfalvi Rózának, aki nem csak tragikaként vált híressé, hanem háziasszonyként. Leírták róla, hogy amikor a Jókai Mór édesanyja és a családja meglátogatta a ifjú párt, akkor döbbenten látták, hogy a feleség, Laborfalvi Róza a konyhából jön ki, az ingúj feltűrve könyökig, és véres kézzel érkezik a konyhából, és mondta, hogy hát a szakácsné az nagyon érzékeny lelkületű, és annyira megszerette a libájukat, hogy még tömni sem bírta, nemhogy levágni, ezért aztán a színésznő vállalta fel a nehéz feladatot, ő vágta le, ő belezte, és készítette az ebédet, ami nagyszerű fogadtatásra talált, sőt, a nagy családi ebéd után még ahhoz is volt ereje Laborfalvi Rózának, hogy délutáni uzsonnára fogadja a Nemzeti Színházi barátokat is, Egressy Gábort, Lendvai Mártont, saját maga sütötte foszlós kaláccsal fogadta őket, és a svábhegyi friss meleg tehintellyel szolgálta fel a finom kalácsot. Amikor pedig Balatonfüreden töltötték a nyarakat, akkor ott szintén nagy társasági életet éltek, és ott is az est fénypontja mindig a Laborfalvi Róza által feltállalt ételek voltak. A középpontban a balatoni halászat adta finom halak álltak, és híressé vált a csemegéje is, a jégbehűtött dinnyét ugyanis rummal és tejszínhabbal szolgálta fel.
Jól hangzik, még ennyi év elteltével is.
Ugye azt írják a szakírók természetesen, hogy azok az ételek, amelyeket Jókairól neveztek el, természetesen Laborfalvi Róza főztjei voltak, tehát tulajdonképpen nevezhetnénk Laborfalvi nevűnek is azokat az ételeket, amelyeket az íróról neveztek el, hozzá kapcsoljuk. A következő színésznő, akinek a konyhájába benézünk, Blaha Lujza, aki énekesnőként azzal vált híressé, tényszerűen írja le minden róla író, szakember, író, hogy ő az, aki Pestet magyarrá tette a magyar szóval, a magyar dallal, a német nyelvű, német kultúrájú város, neki köszönhetően lett magyar város, és ez a magyaros érzület, ez megjelent az ő konyhájában is. Leginkább a magyaros ízeket szerette. Nagyon híressé váltak már életében is a főztjei, nem egy bekerült a korabeli konyha művészetbe. Például a bélszint nagyon gazdagon tálalta májjal, gombával, hagymával. Ez egy különlegesen híres étele volt. Nagyon sokan vették át szakács művészek is az ő receptjét, de sorolható még, hogy mi mindenhez volt érzéke, a befőttjei, a lekvárai nagyon híresek voltak. Neki is egyébként Balatonfüreden volt nyaralója pár házzal arrébb, mint a Jókai házaspárnak. És hát megtörtént egyszer, hogy annyira híres volt az ő konyhája, hogy amikor egy nemes hölgy bekopogtatott váratlanul Blaha Lujzához, akkor a színésznőt ugyan nem találta otthon, de a házvezetőnőt megkérte, hogy mutassa már meg a konyháját is, és a befőtt gyűjteményt is a kamrában, mert annyira híre ment az ő főszkének, és amikor távozott a hölgy, akkor úgy köszönt el, hogy mondja meg a művésznőnek, hogy Erzsébet királyné járt itt.
Nagyon jó történet. Akkor Sziszi meglátogatta Blaha Lujzát.
Igen, és kíváncsi volt a főzési tudományára is. Hát szomorú, hogy éppen a színésznő nem tartózkodott otthon, de jelzi Blaha Lujza hírességét, népszerűségét és sokoldalúságát ez a történet. Érdekessége, hogy ugye egy tortát is, fánkot is kötnek az ő nevéhez. Ez valójában nem az ő készítménye volt, hanem egy szabadkai szakács készítette az ő számára el, és így kapcsolódott a nevével össze a Blaha fánk és a Blaha torta, de ettől függetlenül jó pár olyan recept van, ami az ő nevét, az ő főzőtudományát őrzi. A harmadik színésznő egy olyan színésznő, aki bár kiválóan működött a színpadokon, de mégsem a színészetének, hanem a szakácstudományának köszönheti, hogy a mai napig emlegetjük. Ez pedig Vízvári Mariska. Ez a színésznő egy színészdinasztia tagjaként látta meg a napvilágot, úgyhogy már kislányként is színpadra került, és olyan tehetséges volt, hogy a színi tanulmányait sem kellett befejeznie, azt mondták, hogy mindent tud, menjen és játszani, méghozzá azonnal a Nemzeti Színházba is szerződtették. Hát itt a korának megfelelően először naívaként, tragikaként foglalkoztatták, de nem ez volt az ő igazi szerepköre, tehát ebben a szerepkörben nem tudott sikereket aratni, hanem amikor a első komikai feladatát megkapta, akkor derült ki, hogy ez az ő igazi oldala, a humor és a karakter megteremtése. Úgyhogy ő nyugdíjaztatásáig a Nemzeti Színháznak volt egy foglalkoztatott tagja, emellett a mai közönség is láthatja még, mert nagyon sok magyar filmben is játszhatott, koránál fogva már idősebb női figurákat, hol kedves, szeretetre méltó, hol házsártos asszonyokat, úgyhogy érdemes ilyen vonatkozásban is keresni a filmeket, hogy hol lehet látni Vízvári Mariskát, mert hogy a magyar szakácsművészetnek és a magyar főzésnek egy meghatározó személyiség. Ugyanis a színházi élet hasábjain belül elindult egy sorozata a Konyha művészete címen. Ez annyira népszerű volt, hogy 1931-ben össze is gyűjtötték a recepteket, könyvben is kiadták, plusz megjelent egy külön kötete, a 100 specialitás, amiben a vidék, illetve a külföldi, szélesebb körben nem ismert ételkülönlegességeket jelentette meg. A szakácskönyve, a 31-es szakácskönyve aztán olyan népszerű lett, hogy évtizedenként újra és újra megjelentették. 1944-ben, majd az 50-es években is újra kiadták ezt a kötetet, és a legnépszerűbb szakácskönyve lett ez a magyar háziasszonyoknak. Valaki úgy jellemezte, hogy egy háziasszonyat tanácsot az asszonyoknak, a tapasztaltabb, a kevésbé tájékozottaknak. Egy ma is nagyon jól forgatható, különleges kötet ez. Egyrészt érdekessége, hogy a hagyományos főzési kultúrát is őrzi, de nagyon sok újítással is élt. Meghökkentő, hogy 100 évvel ezelőtt például ő már a zapkását, a ketchupöt aktívan használta, amelyek ugye pár évtizede lettek népszerűek a magyar konyhában. Úgyhogy egy újító személyiség is volt, azon túl, hogy persze a korabeli főzési kultúrának nagyon sokféle oldalát, hagyományát is megőrizte, megírta, és természetesen ugye 100 évvel ezelőtti receptekről beszélünk, tehát sok mindenthez másképp viszonyulunk, tehát ő még nagyon gazdagon bánt a liszttel, a vajjal, a tojással, ezekből a mai szakácsasszonyok jóval kevesebbet használnak, vagy a cukrászrecepteknél a mandulával, a dióval nem spórol, tehát bizony a pénztárcához is kellene nyúlni, akik egy az egyben ezeket a recepteket akarnák használni, de ugyanakkor jó pár olyan receptje is van, ahol viszont kifejezetten a takarékosságra adott példát, és azok, akik a húsmentes étkezést szeretik, azoknak szintén egy aranybánya Vízvári Mariskának a szakácskönyve. Úgyhogy jó, szívvel ajánlják a mai gasztronómiával foglalkozó szakemberek is az ő kötetét.
Elérhető ez valahogyan, vagy hozzáférhető?
Igen, a 2000-es évek elején újból kiadták ezeket a köteteket, tehát szerintem az érdeklődők megtalálják.
És ha minden igaz, önnek még személyes emléke is van a Vízvári Mariska szakácskönyvével kapcsolatosan.
Valóban, atyai nagymamám ugyanis velünk élt, és 18 éves koromig ő főzte a családi étkezéseket, étkeket, és az 50-es évekbeli Vízvári Mariska szakácskönyvből főzött, úgyhogy elmondhatom, hogy a színházi kultúrát, a színházi szeretetét és egy színésznő szájíze és főztjei alapján szívtam magamba.
Köszönöm szépen az érdekes történeteket Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának. Hát őszintén megmondom, hogy ha nem hallottam volna öntől ezeket a történeteket, nem is képzeltem volna, hogy ilyen ügyesek voltak nem csak a színpadon, hanem még a konyhában is az ön által megemlített színésznők.
Valóban vannak tehetségek, akiknek a tehetség nem fér bele egy kategóriába, hanem több irányban, és ki tudják bontakoztatni a bennük levő tudást. Ez egy nagyon izgalmas példa arra, hogy nők, akik több helyszínen is helyt állnak, sőt, nagyot tudnak alkotni. Azt gondolom egyébként, hogy aki a maga fő területén maximalizmussal végzi a feladatát, teljes odaadással és kreativitással van jelen, az általában az élet más területein is ugyanilyen odaadással, ugyanilyen igényességgel lép fel, és ezek a színésznők, ezek a életutak erre példák.
Köszönöm szépen önnek még egyszer a riportot, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, hasonlókat kívánok én is önnek is, és a hallgatóknak.
Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Kovács Alfrédot, a Váci Édeshonal cukrászdat cukrászát, és egy gratulációval kezdem, hiszen idén az ön Mákvirág nevű mákos fekete ribizlés fekete szezámos kreációja lett az ország tortája. Szívből gratulálok ehhez.
Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Köszönöm szépen. Igen, a Mákvirág lett az idén az ország tortája, Magyarország tortája.
Hanyadik alkalommal indult el ezen a megmérettetésen?
Az idei verseny volt a második alkalom, amikor elindultam. Tavaly is nagyon szép eredményt értem el ahhoz képest, hogy ugye először indultam el, de nem volt elég az eredmény ahhoz, hogy tovább jussak. Tovább gondolva, illetve tanulva az előzményekből, egy olyan tortát sikerült most megalkotni, amivel elnyertem ezt a díjat.
És az idei eredmény kárpótolta a tavalyiért is, és mindenért. Nos, mit lehet tudnunk a Mákvirág elnevezésű tortájáról? Már olyan találó az elnevezés is, Mákvirág.
Ez egy nagyon véletlen volt egyébként, hogy még a színeiben is ugye a Mákvirágot jellemezte, mert egyébként eredetileg ez egy teljesen hófehér tortaként indult. Nekem ez egy ilyen letisztult formavilágot álmodtam meg, úgyis Mákvirágra emlékeztetett, viszont ugye itt a verseny során a zsűri tagjaitól kaptam egy ilyen nyomatékot, hogy szeretnének valamilyen színt azért mégis, vagy még ünnepibbé tegyük a tortát, és akkor hazafelé úton itt a főút mellett éppen virágzott egy mákföld, egy teljesen virágból borult mákmezőt találtam, hőszínben pompázott, és akkor jött az ötlet, hogy úristen a feketeri bizlit ki kéne próbálni, hogy a csokoládéganást megszínezi, akkor milyen szín keletkezik belőle, és ugye ez adta meg a tortának a végleges címét. Saját összetevője színezte meg a tortát is ilyen színűre.
És legyen olyan kedves, említse meg, melyek a főbb alkotó részei, összetevői a tortának?
Ugye idén a Superfood élelmiszerek kategóriában lehetett választani összetevőket. Itt a mandula kapta a főszerepet a mák mellett, és a bogyós gyümölcsök közül pedig a feketeri vízlin. A felvertek, a tésztalapok azok mák és mandulalisztet tartalmaznak, krémsajzos fehér csokoládé krémet, fekete szezám grillás ropogóst külön rétegben elhelyezve, illetve a fekete ribizlivel őt. A tetején pedig a fekete ribizlis fehér ganás található, ami a szírmogat tornázza.
Augusztus 20-ától pedig meg is kóstolható a torta. Eltelt azóta már jó néhány nap, hét, több hónap is. Nos, legyen olyan kedves, mondja el, hogy milyen visszajelzéseket kapott a tortával kapcsolatosan.
Nagyon sokan látogatnak el hozzánk az ország különböző pontjáról is, direkt ezért, hogy megkóstolják a tortát, és akkor ugye összekapcsolva egy kis váci körúttal, a nevezetességek megkeresésével, sokan térnek be hozzánk, és kóstolják. Helyi zugrázzákban már ők kóstolták, szóval úgy érkeznek hozzánk. Ott is azt mondják, hogy ízlik nekik. Kóstolták, de hogy a miénk az tényleg olyan, mint hogy az eredeti lenne, hogy mégis valahogy a ropogósabb, az ízek olyan hangsúlyosabbak, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés a nálunk kóstolt termékeknél. Sajnos előfordul, hogy egy-két cukrászda valamilyen oknál fogva nem mutat hajlandóságot, hogy úgy készítse el a süteményt, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. Ezt az ipartestület valahogy szankcionálja is egyébként, de a visszajelzések azok, hogy szeretik.
És valóban önöknél lehet az eredeti tortát megkóstolni, ez így igaz, és ez a valóság. De azért elmondhatjuk azt is a kedves hallgatóknak, hogy akik nem a váci édesvonal cukrászdában kóstolják meg, azért még az ország számos pontján, azokon a helyeken megkóstolhatják az ország tortáját, amely cukrászdák erre hajlandóságot mutattak.
Igen, és minden cukrászda megkapta a receptet, aki regisztrált a Magyar Cukrászipartestületnél, ingyen és bérben kapták meg a receptet. Annak fejében, hogy úgy kell elkészíteniük a tortát, ahogy azt én megálmodtam, ugye, hogy a receptúrában vagy technológiai leírásban ez ő szerepel, és ugyanígy kell elkészíteniük, úgyhogy idén több mint 500 cukrászdában értékesítették a tortákat, nagyon nagy részvételi arány idén.
Riportunk végén pedig arra kérem, hogy készítőként legyen olyan kedves, ajánlja hallgatóink figyelmébe a saját kreációját, azt a bizonyos Mákvirág nevű tortát.
Mindenki kóstolja meg ezt a csodálatos tortát. Ajánlom figyelmükbe azoknak is, akik nem szeretik a mákot. Bízom benne, hogy ebben az összeállításban el fogja nyerni a tetszésüket. Akik eddig nem szeretik, azok most egy kicsit közelebb kerülnek a mák ízvilágához.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kovács Alfrédnak, a Váci édesvonal cukrászda cukrászának. Gratulálok önnek az elért eredményhez.
Köszönöm
és további
szépen.
Életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
További szép napot.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Novák Ádámot, a szegedi Reök kézműves cukrászda mester cukrászát, és egy gratulációval kezdem, hiszen idén a Magyarország cukormentes tortája versenyben az ön egészen pontosan zöld málna elnevezésű, fantázia elnevezésű tortája lett az ország tortája. Szépből gratulálok önnek ehhez.
Üdvözlöm én is, és nagyon szépen köszönjük a gratulációkat az egész csapat nevében.
Legyen olyan kedves, mondja el, hogy hogyan is született ez a torta. Kezdjük talán először az elnevezéssel. Mitől zöld málna egy zöld málna torta? Mire utal az elnevezés?
A zöld málna elnevezés a színek és az íz kombinációjával született meg. Ugye a zöld szín utal a pisztáciára, a málna ugye a tortában megjelenő málna gyümölcsre, illetve az is ízlésére, elegáns, mint a rózsa, piros, mint a málna, és a zöld, mint a pisztácia. Ezt a szlogent is hozzátettük a tortánkhoz. Igazából így született ez a fantázia név, a zöld málna.
És már az alkotó elemekről részben ejtett néhány szót, de legyen olyan kedves, sorolja fel, milyen fontosabb hozzávalói vannak a tortának.
Igazság szerint, hogy az egysebbféle alapítvány minden évben kiírja a tortapályázatot, és mindig ad nekünk egy támaszpontot, hogy a legjobb kalória, a legjobb szintet és a legjobb rostartalma gyümölcsöket, illetve olajos magokat használjuk fel egy-egy torta elkészítéséhez, megalkotásához. Így amikor kiírták a versenypályázatot, három tortával indultunk, és ennél a zöld málna tortánál a pisztáciát és a málnát választottuk alapanyagként, illetve kis csavarként a rózsavizet szerettük volna felhasználni, és igazság szerint jött össze ez az ízkombináció. A pisztácia a tortában megjelenik, mint őrleményként, pisztácia lisztként, ebben készítettük a piskótát, amit ahogy leürültük a pisztáciát és átszitáltuk, a fennmaradó nagyobb darabok, például a ropogós részbe kerültek a torta aljára, illetve a pisztácia magból készítettünk pisztácia pasztát, és ezzel a pasztával ízesítettük meg a krémünket, és mondhatni azt, hogy a pisztácia három fajta képen jelenik meg a tortánkban, őrleményként, magként és pasztaként, és a málna és a rózsa egy igen jó kombinációt alkot a pisztáciával, és hát ugye figyelni kell az alapanyagoknál a szénhidrát és a kalóriatartalomra, és olyan alapanyagokat kell használnunk ízesítéshez, például a xilit és az eritritol, ami a cukorbetegséggel küszködő vendégek számára is megfelelő ízesítőszer lehet.
A málna egy közkedvelt gyümölcs, és nagyon örülök, hogy megemlítette a rózsavizet. A rózsavíz valóban egy olyan víz, amelyet minden nap kellene, hogy fogyasszunk. Tehát a rózsavíz fontosságáról nem lehet eleget beszélni. Az egy nagyon-nagyon fontos alkotó eleme a tortának.
Jó, sok jótékony hatása van magának a rózsavíznek is, ahogy mondta, illetve hát ugye te a formájában is nagyon jó, illetve hát felhasználják még a szirmait kandírozva, ez is egy nagyon finom édesség tud lenni, de a víz, amit használtunk, annak a aromája az nagyon intenzív, és tényleg egy nagyon jó ízkombinációt alkot magával a málnával.
És milyen a díszítése a tortának? Mi került a torta tetejére?
Ugye itt figyelnünk kell a elkészítésnél a grammokra és a szénhidrát tartalmakra, illetve a kalóriára, és egy nagyon egyszerű díszítést próbáltunk alkalmazni. Damaszkuszi szállított rózsaszirmokat szórtunk a torta oldalára, így mondhatni, hogy elegánsá és úgymond a torta megkoronázása lett így a díszítés.
Akikben felkeltettük az érdeklődést, ezt a tortát megkóstolhatják a Szegedi Reök kézműves cukrászdában, és gondolom azokban a cukrászdákban, amelyek felvállalták és éltek azzal a lehetőséggel, hogy elkészítik az ország cukormentes tortáját is.
Igen, így van. Az ipartestület minden évben várja a jelentkezőket mind az ország, Magyarország ország tortájára, illetve a cukormentes ország tortája elkészítésére, és akik jelentkeznek erre a feladatra, azok megkapják a receptet, és elkészíthetik a adott recept alapján a ország tortáját.
Eddig milyen visszajelzéseket kaptak, és kapott ön személy szerint?
Hál' Istennek nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, mind a vendégek és mind a szakmában is. Illetve hát, amit kaptunk negatív kritikákat, azt megpróbáljuk a jövőben majd pozitív dolgként átültetni a tortákban a jövőben, de hál' Istennek, hogy a többsége az mind nagyon pozitív és nagyon jó vélemény.
És végül készítőként arra kérem, hogy néhány személyes mondattal ajánlja a kedves hallgatók figyelmébe a zöld málna elnevezésű torta kreációját.
Ezzel a torta kreációval a kollégákkal arra törekedtünk, hogy olyan vendégek is tudják fogyasztani ezt a tortát, akik nem küzdködnek cukorbetegséggel, viszont bátran olyan, hiszen nem tartalmaz hozzáadott fehérlisztet, a édesítőszer nem érződik ki rajta, és aki szereti a pisztáciát és a málna ízkombinációt, annak biztos, hogy ízlenek ez a torta.
Köszönöm szépen a beszélgetést Novák Ádámnak, a Szegedi Reök cukrászda mester cukrászának. Gratulálok még egyszer az elért eredményhez, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ha szabad egy kicsikét személyesebb kérdést is feltenni, akkor érdeklődnék, hogy hogy történt az, amikor téged a Jóisten elhívott erre a hivatásra. Mikor érezted úgy azt, hogy ez egy személyes, csak neked szóló, csak neked intézett hívás volt?
Hát nem most volt, de olyan, mintha tegnap lett volna. Hát a Jóisten kegyelméből 34. éve szolgálok a ferences szegénygondozó nővérek közösségében, és olyan végtelen hálás vagyok az Istennek, és azt tudom mondani, hogy ez így egyre nagyobb öröm. Az Istennek a szeretetténél nincs nagyobb. Annak a öröménél, hogy az övé lehetek, nincs nagyobb. Nagyon-nagyon meg vagyok tisztelve az Úristen részéről, hogy ő meghívott, és hogy neki élhetek. Nem tudom szavakkal kifejezni azt, hogy ki ő, és akkor ki vagyok én, és hogy ő mégis mivel ruház fel. Milyen nagy dolog az, hogy ő önmagát adja az eukarisztiában, és Isten nem személyválogató. És azt tapasztalom, hogy Isten mindenkinek nagyon-nagyon adja magát, függetlenül attól, hogy egy neki szentelt szerzetes pap, vagy házas, vagy fiatal, idős, hogy neki nem ezek a kategóriái, hanem inkább az a kategóriája, hogy az én szívemben mekkora hely van számára. És hogy sokkal inkább ez számít. Mert lehet édesanya nagy lélekkel, és képes befogadni az Istent és az ő kegyelmét, és egészen közel lenni, és lehet szerzetes szükmarkú és szükkeblű. Tehát, hogy az Isten nem személyválogató. Ő egészen adja magát nekem mindig, és neked, mindnyájunknak. Nagyon megrendítő, hogy ő egészen adja magát nekem. És akkor ez csak arra hív, hogy én is egészen adjam magam neki. Mindig, minden helyzetben. És akkor emellett minden eltörpül. Ezért sajnálom, hogy ma annyira a cölibátus ilyen, sokszor csak a hiányokra fókuszálunk. Hogy mi nincs meg annak, aki a tisztaságot válassza. De látjuk-e, hogy mi van meg? Tehát, hogy mit kapok? És attól a hiány lehet hiány, tehát, hogy nem félre ne érte, és nem akarom ezt bagatelizálni, de hogy a fókuszom a hiányon van-e, vagy annak az ajándékán, akit kapok, vagy aki engem megajándékoz, vagy látom-e a megajándékozottságomat, hogy ki az, aki magát adja nekem, és ő hogyan adja magát nekem, akkor emellett minden eltörpül. Szóval, hogy ez valami olyan mélységesen nagy dolog, hogy nagyon-nagyon megtisztel engem az Isten. Hogy ő nem nézi az én kis gyengeségeimet, vagy kis hülyeségeimet, hanem ő akkor is adja magát nekem. Hogy neki tényleg csak a szívünkkel, és nem a bűneinkkel foglalkozik. De menjünk oda-vissza, hogy az Isten hogyan hívott meg engem. Hát ez óriási. Ugye nem most volt, innen kanyarodtam el ide. Én Kolozsváron nevelkedtem. Egy nagyon-nagyon jó ifjúsági közösségbe vezetett az Isten a Ceausescu diktatúra legszürkébb napjaiban. Egy csodálatos ifjúkorom volt a Kolozsváron, a monostoron, a György Balázs pap bácsi helyezték oda, fiatal pap volt, és fiatalokból, egyetemistákból fantasztikus ifjúsági közösséget hozott létre, és hogy ő gitárral, akkor még óriási dolog volt a 80-as években, mindenkit oda énekelt, oda hívott, egy olyan személyes szeretetet tapasztalhattunk meg, hogy ott éltem meg azt, hogy mit jelent, hogy szeret az Isten, mert ahogy ő szeretett bennünket, fiatalokat, ilyen szent bulikat szervezett, és hogy valahogy megtapasztaltatta azt velünk, hogy milyen jó az Istennel örülni, együtt lenni, nem is kívántuk a világ örömét. Annyira több volt, és más volt, és hogy a fokolár lelkiségű, és ferences lelkiségű volt ez a közösség. Nagyon-nagyon sokat kaptam én abban a közösségben, az alapokat, hogy mit jelent az, hogy szeret az Isten, hogy mit jelent egymást szeretni, és ez egy nagyon sokat jelentett nekem. Illetve a nagyszüleim Székelyföldön laktak, Csigdán falván, és nyarakat töltöttem a nagyszülőknél, és a székely emberek élete, kitartása, hite, munkaszeretete, ez mind nagyon-nagyon hatott rám. Ahogy mentünk ki a nagyszüleimmel, úgy mondják ott, hogy takarni, bugját rakni, Natata már hajnalba ment kaszálni, és ez volt a szabadságuk. Utána mi mentünk a bugját megrakni, hazahozni, a szénárszekér tetején ülni, ott a gyönyörű fenyvesek között. Hát nem tudom, amikor úgy az Istent a levegővel beszívjuk magunkba, kimondatlanul is. Sok ilyen élményem volt. A csíksomlyói szűzanyához onnett szerettem eljárni. A illegálisan tartott csíksomlyói ifjúsági találkozókra jártunk Kolozsvárról, és ez akkor úgy volt, hogy egész éjszaka utaztunk. Szombaton akkoriban még iskolába jártunk, meg szombaton dolgoztak is az emberek, csak vasárnap volt a szabad nap. És akkor szombat éjszaka utaztunk, ott voltunk a Csitten vasárnap éjszaka visszautaztunk egy egész éjszaka, és hétfőn reggel beültem az iskolapadba, és nem voltam fáradt, hanem öröm, tisztelt, teljesen föl voltam dobva, hogy én elmehettem egy csíksomlyói ifjúsági találkozóra, ami ugye az egyetlen találkozó volt egész Erdélyben akkoriban, mert minden tiltott volt, és ez is illegális volt. Szóval nagyon sokat kaptam ifjúkoromban. Én nagyon hálás vagyok azért az időszakért. És akkor azt mondta közben az ifjúsági hittanórán, hogy jó Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert stop tábla van, mert hogy ugye be voltak zárva a kolostorok. Na és akkor, hát én ilyen 14 év körül voltam, és akkor tuti van egy kivétel, és az én vagyok. Hogy mondhat ilyet bárki is, hogy Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert ki egy Ceausescu, egy diktátor az Istenhez képest? Na nem, biztos, hogy nem. De azon lepődtem meg, hogy ez engem, mert a többieket nem zavarta ez a mondat, csak engem zavart, hogy ez engem miért mozgatott így meg, miért dühített így fel, és hogy miért mondtam azt, hogy akkor egy van, és az én vagyok. Az Isten hívását nem ember által kaptam. A légkör, amiben felnőttem, ez volt, hogy nincs, ilyen ma nincsen. Nincs előttem semmifajta szerzetesi példa, hanem egyszerűen a szívemben éreztem egy olyan hívást, ami olyan erős volt, hogy az így azt éreztem, hogy mindent visz, és ez egy ellenállhatatlan hívás. De persze miért mondanék ellen annak, aki engem a legjobban szeret? És akkor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy valójában ki az, aki igazán az én szeretett vágyamat úgy igazán ki tudná elégíteni. Teljesen rájöttem erre 15 évesen, hogy nincs ember, aki ezt meg tudná tenni. És hogy ezt egyedül Isten tudja megtenni. Volt egy erős hívás, ami így egyre nőtt, de hogy volt bennem egy ilyen nagy alkalmatlanság érzés. Hát, hogy ó, Istenem, hát ez biztos, hogy nem, biztos, hogy nem engem hívsz, mindenki más, sokkal szuperebb, külön, nézd meg, uram, Kolozsvár egy 500 000-es város, nézd meg, mennyi ember szaladott az úton, hát nem gondolod, vagy biztos nem rám gondoltál, itt valami tévedés van, szóval ezzel azért sokáig küzdöttem, ahogy biztos, hogy jól hallok valamit, vagy ilyenek, de hát nem szűnt a szívemben ez az egyre erősödő hang volt inkább, mint hogy szűnt volna. És hát nagyon-nagyon megszerettem Szent Ferencet, és az nagyon-nagyon vonzott, hogy így szeretném követni az Isten, és legfőképp a szabadság vágya vonzott Ferencnek, ahogy érezni akarja, tapasztalni akarja az Istent, mindent, hogy leveszi a cipőjét, hogy a földet érezze. Tehát, tehát hogy mindenütt megtapasztalni az Isten, de ezzel a természetességgel, meg a leprások iránti szeretete. Amiatt az eszemet tudom, azt tudom, hogy az volt bennem, hogy vagy ápoló, vagy nővér, vagy olyan valaki szeretnék lenni, aki másokon segít. Aztán elkezdtem olvasni szent könyveket, Szent Erzsébet, a magyar szenteket, Szent Ferencet. Ez úgy történt, hogy nem lehetett kapni ilyen könyveket, hogy a papbácsinak volt egy szobája, és a szobán volt egy könyvespolc, és akkor az volt a kölcsönző, és akkor mindig kölcsönöztük tőle, és akkor olvastuk. Ő nagyon sokat szeretett prédikálni a fiatal szentekről. Száviói Szent Domonkos, Goretti Mária. Nagyon szerettem ezeket a fiatal szenteket. Szent Erzsébet nagyon-nagyon megmozgatott, tudom. De aztán az történt, hogy amikor 14 éves voltam, és volt a 8. búcsúztatón bankett, a barátnőmmel elszöktünk a végéről, és elmentünk a barátok templomába Kolozsváron, az a legnépszerűbb templom Kolozsváron, ahol a kommunizmusban egy szem barát volt mindig, akkor éppen Leonárd atya volt. Megkértük mise után, bementünk hozzá, hogy beszéljen nekünk a szerzetesi életről. Jaj, mondta, ez egy nagyon nehéz dolog, meg az nagyon távoli, meg az nagyon komoly, meg így, hát nem volt valami kedvcsináló. És akkor mondtuk, hogy de hát ezt mi szeretnénk, hogy esetleg nekünk erről, ja, hogy mi, és akkor egészen másképp beszélt róla. Hogy már egészen másképp, és akkor egyszer egy mise után kijött, és a kezünkbe adta a Ferences harmadrendnek, mert akkor még úgy hívták, a szabálykönyvét, és azt mondta, hogy mától kezdve a Ferences harmadrendben vagyunk, tehát ilyen ismerkedők és novícia. Húha! Persze mi ezt se lehetett, tehát a harmadrend sem működhetett, csak titokban. És egy év múlva mentünk haza az iskolából, bementünk a Leonárd atyának a szobájába, az íróasztalán volt egy feszület, nem a templomban, hanem bent a szobájában, letértepeltünk a feszület elé, és ott letettük a Ferences harmadrendi fogadalmat. De úgy, hogy ő nem tarthatott semmit, nem is a templomban, ezt is titokba kellett csinálni. Én messze laktam a barátok templomától, emlékszem, hogy mentem haza, és olyan boldog voltam, gyalogmentem, ez vagy 4 kilométer volt, és bementem egy templomba, ami mindig zárva szokott lenni, és emlékszem, hogy nyitva volt, és pont akkor kezdődött egy szent mise, de ez délután volt, amikor soha nem szoktak misét mondani, sehogy, se másutt, hogy valahogy így a kegyelem napja volt az, és ez már egy ilyen elköteleződés mindenképp az Isten meg Szent Ferenc lelkisége mellett. Anélkül, hogy különösebben nem tudom, milyen képzést kaptunk volna, de ez mindenképp egy első lökés volt. Bennem aztán nagyon erősödött ez a hívás, és akkor elhelyezték már közben ezt a fiatalatját, akkor neki írtam, és ő mondta, hogy egyszer le kell érettségizni, várja ki minden. De én azt éreztem, hogy én biztos nem tudok már sokáig várni, mert ez bennem annyira erős. És akkor ugye hát Szent Klára életét nagyon szerettem, meg így olvasgottam. Tomás Merton, Avilai Szent Teréz, ezeket nagyon szerettem olvasni. Kb. A felét értettem, felét nem, de azzal foglalkoztam, amit értettem. És akkor rájöttem, hogy én nem monasztikus szeretnék lenni, hanem egy apostoli rendben, és akkor teljesen láttam, hogy ferences szeretnék lenni, és hogy olyan rendben, ahol az a szeretet, amit én Istentől kapok, meg megtapasztalok, hogy én ezt szeretném továbbadni másoknak, s főleg olyanoknak, akik rászorulnak valamilyen módon. Ez 16 éves voltam ekkor. Édesapám elhunyt 15 évesen rákban. A szüleim elváltak, és édesanyám nevelt bennünket, még egy nővérem van. Én nem beszéltem otthon erről, de persze azt látták, hogy minden nap szentmisére járok. Előtte nagyon szerettem operába járni, operettekre. Volt, hogy hetente 3-szor is jártam. Voltak kedvenc operaénekeseim és operaénekesnőim. Mert Kolozsváron nagy kultúrélet volt, a magyarságnak a templom és a színház volt így a megtartója, és ezt így tényleg fontosnak is tartottuk. Ahogy ez így érett bennem, Ezek aztán így elmaradoztak, szerettem klasszikus táncra járni, tehát hogy alapvetően egy ilyen élettel teli fiatal voltam, de hogy ezek így aztán elmaradoztak, és ez a vágy egyre erősödött, és akkor egy ismerősöm belépett a Ferences szegény gondozó nővérek közösségébe, és küldött nekem egy képes lapot, Szent Ferenc volt azt hiszem rajta, és akkor honnan jött a levél, hogy Ferences szegény gondozó nővérek, és emlékszem, hogy ránéztem erre a képes lapra, Ferences szegény gondozó, hát megvan, hát én ezt keresem, pont. Jó, és akkor hát édesanyám sokat gondolkodott, hogy a rendszerváltás előtt már szeretne kijönni Magyarországra, és akkor így meghozta ezt a döntést, és mondta, hogy én mivel még 16 éves vagyok, kiskorú, vele kell jöjjek, és hát nem mondom, jó, ez is akkor sinem van, és akkor így kijöttünk Magyarországra édesanyámmal, és akkor mondtam neki egy adott ponton, hogy hát szeretnék eljönni meglátogatni a barátnőmet, Esztergomban, mondta, persze, menjek. Édesanyám tudta, hogy én mindig jó körökben mozogtam ide, mindig elengedhetett ezzel a közösséggel. Nem kellett engem féltsen, mert ez egy jó közösség volt. Nem volt olyan értelemben vett buli, vagy pia, vagy szigi, vagy ilyenek, tehát, hogy nem túl sokat kérdezett, hogy most hol, ilyen részletekben tudta, hogy jó helyen vagyok. Tehát ő nem tudta, hogy az én ismerősöm hol van, éppen egy szerzetben. Én már Erdélyben is jártam egy nővérekhez, akik még inkognitóban léteztek Szászvárosba, de hát már anyukám így nem tudta követni, hogy mikor hová megyek, úgyhogy erről semmit nem tudott, hogy most én a papbácsihoz megyek, vagy ehhez a közösséghez, tudta, hogy jó helyen vagyok. Így léptem be 16 évesen a rendbe, hogy becsengettem, és akkor mondtam, hogy jöttem meglátogatni barátnőmet. Én úgy mentem, hogy most belépek. És akkor az ebédnél ugye bejelentettem, hogy szeretném a felvételemet kérni, és mondták, hogy Isten hozott, megöleltek, és azóta Isten kegyelméből itt vagyok. Ez azért ma egy rendhagyó hivatás történetnek tűnik, de számomra meg nincs benne semmi rendkívüli, hanem kegyelem, ajándék.
Ez egy hatalmas kegyelem, hogy 16 évesen az ember már ennyire biztosan tudja, hogy hogy vezet az útja jó Istenhez.
Én alapvetően ebben semmit rendkívülit nem láttam, mert hogy minket nagyon önállóságra neveltek, meg abban a világban nem rágtak semmit a szánkba, mert már 14 évesen éjszaka vonattal utaztam a nagyszülőkhöz, átszállással, várakozás. Tehát, hogy egy ilyen önálló életre voltunk nevelve. Mai napig ezt a döntésemet nem bánom, és ma se tennék másképpen. Azt akarom mondani, hogy én olyan elszánt voltam, hogy külön kidolgoztam egy tervet, mert tudtam, hogy kiskorú vagyok, édesapám elhunyt, hozzájárulása már nem kellett, de azért édesanyámhoz vissza kellett menjek, de már nem aludtam ott, és kellett az ő beleegyezése. De én nagyon elszánt voltam, nekem volt egy stratégiám, kidolgoztam, ha nem engedem, elszökök. És ezt tényleg megtettem volna. Nem létezett olyan akadály, hogy engem bárki ebben megállítson. És ezt ma is így gondolom, de hogy édesanyám, nagyon hálás vagyok neki, hogy ő egy ilyen szabadságban nevelt minket, soha nem sajátított ki minket, nem kötözött magához. És ezt köszönöm neki, és akkor mondta, hogy menj. Hát tudta, hogy azért elég makacs vagyok, ha én valamit elhatároztam, az úgy nem fog csak úgy megváltozni, és akkor mondta, hogy menj, de hogy jól gondold meg, de hogy így elengedett az utamra, és ezt így köszönöm neki, és azóta is nagyon jó a kapcsolatunk. Akkor egy kicsit kemény voltam vele, így visszagondolok felnőttként, ő mint anya, de hogy valahol meg tiszteletben tartotta. Ahogy azt gondolom, a hivatáshoz kell egy elszántság. Tehát, hogy engem az, hogy ki mit gondol, ez engem biztos, hogy nem befolyásolt. Ez mindent visz. Nem is szabad, hogy bárkinek a véleménye, mert ha Isten hív, az mindent felülír. De tényleg elszöktem volna, biztos. De szerintem ezt anyukám is gondolta volna.
Csodálatos alapokat adott, hogy a gyermeke 16 évesen saját maga úgy dönt, és tudja, hogy mit kezd az életével. Azért egy 16 éves gyermek manapság szerintem nincs ennyire tisztában a dolgaival az átlag. És nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a gyönyörű és teljesen egyedülálló hivatás történetet, amivel téged elhívott a Jóisten. Szerintem a hallgatóink is nagyon szépen építkeztek belőle, illetve biztos sok olyan ajándékot kaptak a beszélgetésből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, és én is köszönöm a találkozást.
Kedves hallgatóink, Mai műsorunkban befejeztük a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Klarissa, ferences szegény gondozónővérrel. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,